12. fejezet. A menetoszlop két nappal később Urbinumba érkezett. Az út során csak rövid időre álltak meg, hogy visszaszerezzenek egy kis fadobozt az egyik útmenti szentély mögül. Anno Barbus úgy döntött, a katonákkal marad, mondván van néhány barátja Ravennában, akiknél ellakhat, amíg felgyógyul a sebeiből. A hegyek között két újabb embert vesztettek. Egyszerűen eltűntek az éjszakában, merészen megpróbálva visszajutni Rómába a családjukhoz. Minucius kételkedett abban, hogy élve kijutnak a hegyek közül. Macrót immár csak egy hajszál választotta el attól, hogy megnyerje a fogadást. Mire elértek Arménium kikötőjébe, az útszéli kocsmák már tele voltak a part mentén portyázó kalózokról szóló legújabb hírekkel. Habár a tengeri rablók még korán sem jártak a kapuknál, Umbria lakóit már is hatalmába kerítette a hisztéria. Arminum eőrségének katonái a város legvagyonosabb lakóival együtt visszavonultak a fellegvárba. A kikötőben csak néhány hajó időzött, az azúrkék láthatáron pedig egyetlen vitorla sem látszott. 10 nappal azután, hogy megmentették Anno Barbust, a menetoszlop belépett Ravenna városának kapuján. A tengerész gyalogosok egyel többen maradtak, mint amennyire Macrónak szüksége lett volna, hogy megnyerje a fogadást. Hatalmas erőfeszítésébe került, hogy ne szabaduljon meg szép csendesen az egyik újonctól, még mielőtt beértek volna a városba, de végül kelletlenül tűrte, hogy Kátó megnyerje a fogadást. Akarod, hogy számlát nyissak neked?
Csak ha el akarsz búcsúzni a fogaitól. Amint kifizetik a zsoldunkat, megadom a pénzedet.
Már alig várom, hogy elköldhessem az első havi zsoldodat. 300 denárius bizony sokáig elég.
He, 300, nevetett Minucius a beszélgetés hallatán.
Csak szeretnétek. Felteszem, mindketten a tengerészgyalogosok zsolt fizetési jegyzékében vagytok.
Igen,
felelte Macro.
Na is?
Gondolom a hivatalnokok, akik áthelyeztek titeket, nem említették a zsold összegét.
Nem.
Macro érezte, hogy a szíve elnehezül.
Na is?
Ugyanakkor a zsoldot kapunk, mint az auxilia. Macro elborzadva nézett rá, aztán idegesen elmosolyodott.
Most csak tréfász, ugye? Ugyan, menj már, Minucius!
Komolyan beszélek.
Baromság!
Nem, tényleg.
Komolyan mondom.
Macro megrázta a fejét, majd dühösen a combjára csapott.
A fenébe! Az a nyomorult Narcissus megint kitolt velünk. Esküszöm, egy nap pofán vágom, még ha az lesz az utolsó tettem is az életben.
Ami több, mint valószínű, jegyezte meg Kátó halkan. De inkább ne emlegesd Narcissust, ha csak nem akarod az egész város figyelmét felhívni arra, miért is jöttünk valójában.
Hát ezt nem hiszem el, folytatta Macro. Nem csak beledugja a fejünket a hurokba, de a tetejébe még fösvény is.
Macro tovább zsörtölödött, mielatt a menetoszlop végigvonult Ravenna főutcáján a dokokhoz. A tartományi városok többségéhez hasonlóan az utcák itt is keskenyek voltak, és alig néhány kétszintesnél magasabb épületet lehetett látni. Kátó már jóval azelőtt megpillantotta az árbocok és a kötelek sűrű erdejét, mielőtt a vízpartra értek volna. A fő rakparton több tucatnyi tengerész üldögélt, vigasztalhatatlanul bámulva, ahogy a szorosan egymás mellett horgonyzó hajók lányan ingatoznak a szelíd hullámokon. A menetoszlop közelettére felálltak, és nyílt ellenszemvel nézték a tengerészgyalogosokat. Nem értem, mondta Kátó. Azt hittem, minden hajós igyekszik olyan messzire kerülni a kalózoktól, amennyire csak lehet. Arméniumban csak egy maréknyi hajó horgonyzott. Ennyit azonban még sosem láttam, intett a kikötő felé. Nem félnek a kalózoktól?
Persze, hogy félnek, fiú, vigyorgott Minucius. Pontosan ezért vannak itt. Hol lehetnének jobb helyen, ha nem egy hadi kikötő mellett? Ott teljes biztonságban vannak.
Minucius felemelte a karját, Kátó pedig a mutatott irányba nézett, a rakpart végénél hatalmas, megerősített kapu állt, ami a haditengerészet kikötőjébe és a hajójavító műhelyébe vezetett. A kikötő nyílt vízén karcsú hadihajók flottája ringatozott. Kátó több mint 30 hajót számlált meg. Többségük kis járőrhajó volt, Ám kicsit távolabb a római hadiflotta gerincét alkotó félelmetes triremiszek raja látszott. A három evező soros hadi hajók orrán és tatján megerősített emelvények magasodtak, melyeken hajítógépek álltak. A hajók elején jókor a bronzveletes döfőor merett előre. A triremiszeken túl egy még nagyobb hajó horgonyzott. Kátó felállt a szekér hátulján, és arra felé mutatott.
Az mi? A zászlós hajónk a Horus. Egy Quinqueremis, avagy egy ötsoros, ahogy mi nevezzük. Elég hosszú története van. Marcus Antonius zászlós hajója volt, de Actinumnál elfogták, és Augustus flottájába került. Erős és szívós, akár a régi saruk. A flotta egyetlen hajója sem kellhet versenyre vele. Kátó még bámulta kicsit a Horuszt, majd visszaült a helyére, miközben a menetoszlop folytatta útját a hadikikötő kapuja felé.
Az út mentén ácsorgó tengerészek és kikötő munkások keserű csendben nézték a katonákat.
– Mikor fogtok tenni valamit a kalózokkal? – kiáltotta egy hang.
A kiáltást mások is átvették, a tengerész gyalogosokat és tisztjeiket pedig hamarosan, dühösen üvöltöző és az öklüket rázó emberek vették körül. Az újoncok idegesen pillantottak körbe.
– Előre néz! – üvöltötte Minucius. – Ezt mondtam, előre néz! Ne is törődjetek ezekkel a kurafikkal!
Egy sárgöröngy repült át a levegőn, és a centurió vállának csapódott. Minucius összeszorította a fogát, és előre szegezte a tekintetét. Sajnos a sár dobálás is ragályosnak bizonyult. A levegő hirtelen megtelt sárral, ürülékkel és bűzlő szeméttel, záporként árasztva el a tehetetlen katonákat. A menetoszlop élén haladók megtorpantak, ahogy próbálták védeni magukat a dobálózástól, ezért Minucius felállt és tölcsért formált a kezéből.
– Ti ott elől! Meneteljetek tovább! Ne álljatok meg!
Az optiók pálcáikkal ütlegelték embereiket, és a menetoszlop tovább indult. Minucius épp további bátorításokat akart kiáltani, ám ekkor egy maroknyi ürülék repült át a levegőn, egyenesen a veterán szájába. A közelben álló városlakók azonnal felnevettek a látványtól. Minucius leült és köpködve törölgette a száját.
Ha elkapom a nyomorultat, aki ezt tette, élete végeig szarral fogom etetni!
Makró kétségbe esetten próbálta megőrizni a komolyságát.
Ezt hittem, ilyesmi csak velem történhet meg,
bökte oldalba Kátót.
Veled is megtörtént? Nézd csak,
mutatott Kátó a barátja tunikájára, Makró pedig látta, hogy a gyapjú szövetet bűzlő barna mocsok borítja. A kapu őrszolgálatos tisztje látta, hogy baj készül a rakparton, ezért a hadikikötő bejáratán egy osztagnyi tengerészgyalogos özöllött ki, és a tömeget megrohamozva próbálták megtisztítani az utat a menetoszlopnak. A dobálózás azonban még hevesebbé vált, ahogy a városlakók igyekeztek megragadni a lehetőséget, hogy bosszút álljanak azokon, akiket a megélhetésük elvesztésért hibáztattak. Makró és Kátó a nyakukat behúzva a szekér mélyére lapultak.
Micsoda fogadtatás, mormogta Makró. Ez a megbízatás egyre jobb és jobb lesz. Kíváncsi vagyok, mi vár még ránk?
Kátó nem válaszolt. A tengert nézte, és most először eszmélt rá, hogy mennyire fél a víztől. Nem csak rossz úszó volt, de azon néhány alkalommal, amikor hajóra szállt, mindig borzasztó tengeri betegség kínoszta. Most pedig arra készült, hogy a közeljövőt, vagy rosszabb esetben annál is több időt a tengeren töltse. Már a gondolattól is rosszul lett. Mikor a menetoszlop végén haladó szekerek is beértek a hadikikötőbe, a tengerész gyalogosok visszavonultak, majd gyorsan becsukták és bereteszelték a kaput. Az őrszolgálatos tiszt, egy centúrió, széles vigyorral lépett oda Minucius szekeréhez.
Szép kis fogadtatás, mi? Csodálatos, mormogta Minucius, miközben felemelte a kulacsát, majd kiöblítette a száját és köpött egyet. Mi a fene történt itt azóta, hogy Rómába mentem varró? Egész Umbria megőrült a kalózoktól összehordott ostobaságoktól?
Az őrszolgálatos centúrió mosolya azonnal tovatűnt.
Ó, tehát nem hallottad? Mit kellett volna hallanom?
Néhány napja megtámadtak egy veterán kolóniát Lissusnál. Kifosztották a helyet, és mindenkit lemészároltak. Nem csak a férfiakat, de a nőket és a gyerekeket is kardére hányták. Aztán az egész kolóniát porig égették.
Minucius az őrszolgálatos tisztre nézett.
Lissus. Ismerek pár embert, akik...
Csak ismertél. Már egy sem él közülük.
A fenébe.
Minucius leroskadt a bakra, mire Varro felnyúlt és szeliden megszorította a karját, majd a két másik centurió felé fordult.
Ti vagytok Macro és Kátó?
A két férfi bolintott. Gyertek velem! A prefektus parancsba adta, hogy amint megérkeztek, keressétek fel.
Csak egy pillanat,
felelte Kátó, majd lemászott a bakról, hátrament ahhoz a szekérhez, amelyen Anobarbusz utazott. A kereskedő a szekér hátuljában nicsörögve épp a köpenyét piszkító sarat törölgette.
Kedves kis város ez a Ravenna,
pillantott Kátóra. A prefektus hívat minket, ezért most búcsút kell vennünk egymástól, nyújtotta előre a kezét Kátó. Üzenj nekünk, ha találsz egy helyet, ahol ellakhatsz.
Úgy lesz,
szorította meg Anobarbusz a fiatalember kezét.
Én állom majd az italt?
Meg is engedheted magadnak, biccentett Kátó a pénzes ládika felé. A kereskedő különös mosolyjal nézett az ifjú centúrióra, és bólintott.
Az életemben tartozom neked és Macronak. Ezt sosem fogom elfelejteni.
Szabadon foglak, kacsintott Kátó a kereskedőre, aztán visszasietett Macrohoz és Varrohoz, aki már türelmetlenül hajlítgatta a pálcáját.
Az őrszolgálatos tiszt megfordult, aztán nagy léptekkel egy hatalmas, a hadikikötőre néző oszlopcsarnokos épület felé indult.
Szép kezdet, sziszegte Macro. Sikerült a kapu ezen oldalán lakókat is felingerelned.
Lehet, de megéri az italért, amit a barátunk fizet majd, bekött hátra a hüvelykujjával Kátó a kereskedő szekere felé.
Ezt már jobban szeretem.
Macro elégedett mosolyal sétált át a gyakorlótéren. A prefektus irodája lenyűgöző látványt nyújtott. Az oszlopcsarnok fölött épült hosszú helyiségből be lehetett lépni a főparancsnokság második szintjén sorakozó összes többi irodába, és remek kilátás nyílt a hadikikötőre, a barakkokra, valamint a raktárakra és a műhelyekre. A kikötő egyik oldalán száraz dokkált, ahol a munkások épp egy partra vontatott triremiszen dolgoztak, gőzölgő kádakban melegített fekete kátránnyal kenve be az alját. Mindez újabb bizonyítékául szolgált a kalózok ellenkészülő hadjáratnak. A prefektus irodájának impozáns mozaik padlója Neptunusz isten ábrázolta, ahogy háromágú szigonyával felnyársal egy démont, még másik kezével vihart kavar, elpusztítva a Pun flottát. Vitellius a szoba egyik végében nyíló ablak alatt egy kicsi, ám annál drágább asztalnál ült. Az iroda másik végét a flotta hadszínterét ábrázoló hatalmas, aprólékos részletességgel kidolgozott térkép foglalta el. Macro és Kátó vigyázba vágták magukat a prefektus asztala előtt. Vitellius épp egy halom irat aláírásával foglalatoskodott. Felpillantott a centúriókra, majd ismét a munkája felé fordította a figyelmét, s láthatóan igyekezett mielőbb befejezni. Végül visszatette az író veszőt a tartójába, aztán ismét a jövevényekre nézett.
Nos, mosolyodott el Vitellius prefektus, miközben hátradőlt a székében. Remélem, kellemes utatok volt ezen idilli vidéken át.
Igen, uram, felelte Kátó határozottan.
Az jó, mert a szabadságotoknak vége. Rengeteg tennivaló vár ránk a következő néhány hónapban. Sok minden történt, amióta Narcissus eligazítást tartott Rómában. A helyzet sokkal komolyabbá vált.
Tapasztaltuk, uram.
Ó, valóban? Úgy tűnt, Vitellius remekül szórakozik. Kétlem, hogy átlátnátok a teljes képet, Kátó centurió. A császár titkára csak a legmegbízhatóbb ügynökeinek tárt fel minden részletet.
Úgy érted, neked?
Fintorgott keserűen Macro. A prefektus mozdulatlanná dermedt, igyekezett úrrá lenni a dühén, Kátó pedig attól félt, hogy barátja átlépte a határt, méghozzá legalább egy mérfölddel. Ám Vitellius arckifejezése végül megenyhült. Kérlek, hagyj fel ezzel a visszataszító viselkedéssel. A két férfi némán kölcsönös gyűlölettel nézett egymásra.
Rendben van,
bolintott végül Macro.
Így már mindjárt jobb. Mostantól pedig meg kell adnod a rangomnak kijáró tiszteletet. Szólíts prefektusnak vagy uramnak, megértetted?
Igen, uram.
Jól van.
Gyertek! Vitellius felállt, a térképhez sétált, majd felvett egy hosszú pálcát a mellette magasodó állványról, s megkocogtatta Illíria partvonalának rajzát. A kalozok búvó helye valahol e partvonal mentén van. Eddig csak nagyon keveset sikerült kiderítenünk róluk, de megtudtunk egy nevet. A vezérüket Telemakusnak hívják, és görög. Úgy vélem megpróbál támogatókat szerezni a helyiek közül, ravasz fickó, nem lesz könnyű legyőzni. Kátó köhintett. A tekercseket sem lesz könnyű visszaszerezni, uram. Mit tudtok a tekercsekről? Eleget ahhoz, hogy tudjuk, mennyire értékesek a császár számára, uram. Valóban? Vitellius fürkésző pillantást vetett rá. Szerintem csak kérkedsz, ifjú Kátó. Vagy szeretnél néhány értesülést összeszedni. Ügyes próbálkozás. Akárhogy is, de úgy tűnik a kalózvezér jó játékos. Üzenetet küldött, hogy más csoportok is érdeklődnek a tekercsek iránt, és hajlandóak ugyanannyit fizetni értük, mint Narcissus. Kicsodák-e másik csoport tagjai? Telemakus ezt nem mondta. Csak felveri az árat. Talán, de nem vehetjük biztosra, hogy hazudik. Narcissus meg akarja szerezni azokat a tekercseket, bármi is legyen az áruk. Akár pénzben, akár emberéletben.
De ki akarhatja még megkaparintani azokat a nyomorult tekercseket, uram?
Kérdezte Makro. Nem számít igazán. Akárkik legyenek is, nem hagyhatjuk, hogy megszerezzék.
Nézd, uram, sokat segítene, ha lenne valami elképzelésünk arról, kikkel állunk szemben.
Efelől semmi kétségem, mosolygott Vitellius. De kérdezzétek csak meg magatoktól. Ha ezek a tekercsek olyan fontosak a császárnak, akkor vajon ki akarhatja még megszerezni őket?
Téged lesz számítva?
Ezen már túl vagyunk, Makro. Ne tedd próbára a türelmemet.
A felszabadítók, mondta Kátó halkan. A köztársasági eszme híveinek titkos társasága tűnt a legnyilvánvalóbb gyanúsítottnak, mivel legfőbb céljuk az volt, hogy letaszítsák Claudiust a trónról.
Ki más?
Nagyszerű,
rázta meg a fejét Makro fáradtan.
Már csak ez hiányzott. Ha ők is belekeveredtek a játszmába, még a saját árnyékunkra is figyelhetünk.
Úgy van, Vitellius végig simított beolajozott haján, majd a tunikájába törölte a kezét. Most már láthatjátok, hogy óvatosan kell cselekednünk, és számos dologra kell figyelnünk. Először is, ameddig csak lehet, el kell nyújtanunk a tárgyalásokat. Így időt nyerhetünk, hogy kiderítsük, kik akarják még megkaparintani a tekercseket. Aztán őrizetbe vesszük őket. Eközben folytatjuk az Illír partok mentén indítandó hadjárat előkészületeit. Meg kell találnunk és el kell pusztítanunk a kalózok búvó helyét, a hajóikat pedig elsüllyesztjük vagy elfogjuk. Ami azonban sokkal fontosabb, hogy meg kell találnunk a tekercseket. Lehet, sőt, nagyon valószínű, hogy a felszabadítóknak a flotta katonái között is vannak ügynökei vagy szimpatizánsai. Ha megtámadjuk a kalózokat, az bizony mocskos és zavaros küzdelem lesz. A felszabadítók alig hanem ekkor próbálják majd megszerezni a tekercseket. Fel kell készülnünk erre és gondoskodnunk arról, hogy mi szerezzük meg őket.
Nem nagy kérés. Sohajtott fel Makro.
Eközben persze fenn kell tartanotok az álcátokat. Te és Kátó a szokásos feladatokat kapjátok. Azt akarom, hogy hajtsátok végre, mintha a légióban lennétek, amit mindketten olyannyira csodáltok. Ha rajta kell ütnünk a kalózokon és harcra kerül a sor, a tengerész gyalogosok olyan jók lesznek, amilyenné addigra teszitek őket. Ezen kívül... Amint a katonák és hajtók egyaránt készen állnak a hadjáratra, mindkettőtöket kinevezlek egy-egy hajó parancsnokává.
Hajó parancsnokká? Makro megrázta a fejét. Uram, én semmit sem tudok a hajózásról.
Akkor jobb lesz, ha megtanulod. De a helyedben nem aggódnék emiatt. A hajók mindennapi ügyeit a trierarkuszok intézik. Nektek csak ki kell adni a parancsot, hogy merre akartok menni, a csatában pedig amolyan névleges vezetőként kell szolgálnatok. Vitellius elmosődött. Vagyis erősnek és keménynek kell lennetek, és a hajó orrában állva hangosan kell üvöltöznötök. Ez nem jelenthet nagy kihívást, Makro. Minden esetre a ma esti megbeszélésen találkozhattok a tengerészgyalogosok tisztjeivel és a trierarkuszokkal. Te most leléphetsz, Makro Centurio, az egyik írnok majd elvezet a szállásodra.
Igenis, uram.
Makro gyors pillantást váltott Kátóval, majd megfordult és kimasírozott az irodából, becsukva maga mögött az ajtót. Vitellius Makro után bámult, aztán Kátó felé fordult. Öljünk le. Igenis, uram. Visszasétáltak a prefektus asztalához. Kátó előhúzott egy széket, és arca kissé megrezent, ahogy a vaslábak megcsikordultak a padló mozaiklapjain. Fogalma sem volt arról, miért tartotta itt Vitellius, és félt, mert tudta, mi mindenre képes ez a fondorlatos arisztokrata. Vitellius jól tudott olvasni az emberek arckifejezéséből, és hideg tekintettel méregette az ifjú centúriót. Nem bánom, hogy ennyire gyűlölsz, centúrió. Megértem az okaidat. De el kell fogadnod, hogy számomra nem vagy ellenfél. Ha ellenem törsz, úgy taposlak el akár egy csótányt. Nagy kár lenne, ha meg kellene öletni, mivel oly sok mindent tettél Róma szolgálatában. Elsősorban azonban a saját érdekeimet kell szem előtt tartanom, és biztosnak kell lennem, hogy számíthatok rád, és nem jelentesz veszélyt számomra. Kátó vállat vont. Rendben van. Akkor javaslom, kössünk fegyverszünetet, amíg ez az ügy véget nem ér. Mindkettőnk érdekében. Már így is épp elég veszélyre kell figyelnünk. Felesleges ezt még tovább rontani. Érted? Igen, uram. Jó. Miután megszereztük a tekercseket, nyugodtan gyűlölhetsz tovább. Kátó megrázta a fejét. Mindig gyűlölni foglak, uram, és megvetlek téged. De vissza tudom fogni a gyűlöletemet anélkül, hogy az befolyásolna szolgálat teljesítés közben. Legalábbis egy ideig. Vitellius merően nézett rá, majd alig láthatóan bólintott. Akkor kénytelen leszek ennyivel beírni. Most pedig térjünk rá a másik ügyre, amit el kell intéznünk. Rád szeretnék bízni egy feladatot, ami lehet, hogy meglehetősen veszélyessé válhat. Milyen érdekes, uram. Inkább hasznos, sem mint érdekes. Telemachus az üzenetében azt követelte, ha továbbra is részt akarunk venni a tekercsekért folyó alkudozásban, fizessünk foglalót. Egy kisebb összeget, elkötelezettségünk jelképeként, ahogy azt írta. Te leszel az, aki találkozik vele. Átadod neki a pénzt, amit követel, és biztosítod, hogy még mindig szeretnénk megkapni a tekercseket. Miért én? Mert nagyon fontos, hogy legalább egyikünk arcról ismerje Telemachust. Ha eljön az idő, hogy lecsapjunk a kurafira, biztos akarok lenni benne, hogy a megfelelő embert kaptuk el. Lehet, hogy ő az egyetlen, aki tudja, hol vannak a tekercsek. Miért egyedül küldesz? Nem lenne jobb, ha Makro centúrióval együtt mennék? Vitellius elmosolyodott. Makro barátod számos csodálatra méltó tulajdonsággal bír, de a diplomáciai érzék nem tartozik ezek közé. Nem merem elküldeni veled. Ehhez a feladathoz sokkal kifinomultabb képességekre van szükség, ráadásul elég fiatal vagy, hogy az emberünk esetleg úgy érezze, olyas valakivel akadt dolga, aki nem valami fortélyos, és nincs túl sok tapasztalata az efféle ügyekben. Így talán lankadni fog az ébersége. Hol lesz a találkozó, uram? A tengeren, mint legutóbb is. Biztos akar lenni abban, hogy nem állítunk csapdát. Elviszed az egyik felderítőhajót. Ha valami nagyobbal mennétek, még megijedne. Ha viszont valami kisebbel megyünk, akkor talán még nagyobb veszélynek tesszük ki magunkat. Nos, ez olyasmi, amit úgy vélem képes vagy vállalni. Köszönöm, uram. A Mortepontum fogtól 10 mérföldnyire kell találkoznotok, nem sok a napkelte után, így megbizonyosodhat, hogy egyedül vagytok, és ha mégsem, akkor könnyedén elmenekülhet. Óvatos embernek tűnik. Annak kell lennie. Ismered a mondást, vannak vén kalózok és bölcs kalózok, ám vén bölcs kalózok nincsenek. Kátó elgondolkodva bólintott és Vitellius szemébe nézett. Tudod, uram, ez a Telemachus olyan embernek tűnik, akitől még te is tanulhatnál egyes mást. Köszönöm a tanácsot, centúrió, bár azt hiszem, egymagam is elég jól elboldogulok. Biztos vagyok benne, hogy maradt még legalább egy kérdésed. Mikor lesz a találkozó? 2 nap múlva. Még ma este indulnod kell.